Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, akibe belé folytottam a szót az első rész utolsó percében, úgyhogy vissza is adom. Ha esetleg valaki nem emlékezne már rá, de hát hallgatóink azért éberen figyelnek bennünket minden bizonnyal. A kérdés arra vonatkozott részünkről, hogy mit tesz a Magyar Nemzeti Bank az árstabilitás elérése és fenntartása érdekében.
Eljutottunk tavaly októberig, ugye amikor 18%-ra emelkedett az irányadó ráta, és hát ugye idén májustól, júniustól ez a két kamat közötti különbség az folyamatosan csökkenni kezdett, tehát a 18%-os irányadó ráta és a 13%-os alapkamat az tavaly szeptember óta van velünk, és ez a rendkívüli intézkedéssel bevezetett 18%-os irányadó ráta, ez fokozatosan mérséklődött, és hát ugye a kettő pont szeptemberbe ért össze, és hát mostantól ugye a 13% tekinthető minden szempontból a referenciának, ami ugye az alapkamat. Előre tekintve én azért nem nagyon tudok erről beszélni, mert nem vagyok döntéshozó, tehát a más székéből ugye nem nagyon tudok nyilatkozni, ez a monetáris tanácsnak a döntése. A monetáris tanács különben pont azt mondja, hogy az árstabilitás elérése érdekében továbbra is a szigorú monetáris kondícióknak a fenntartása szükséges. Ugye ez azt jelenti, hogy az alapkamatnak egy körültekintő alakítása szükséges a fundamentális inflációs kockázatoknak a kezeléséhez, és hát ehhez az is hozzájárul, hogy a dezinfláció gyorsulásával, tehát ahogy csökken az infláció, ugye a reál kamat, ami a kamatoknak és az inflációnak a különbsége, az pozitív tartományba kerül, és hát ezt követően pedig fokozatosan emelkedik. Tehát ezek a tanács szavai, én ezeket tudom itt megismételni, és ezeket tudom visszhangozni. Szerintem ez megint jól mutatja, hogy a tanács a kockázatokat infláció tekintetében továbbra is fölfelé látja. Ez különben pontosan benne van az inflációs jelentésünkben is, hogy kettő kockázatot azonosította a monetáris tanács, ami egy magasabb inflációs pálya irányába megy, egy kockázatot azonosított egy alacsonyabb inflációs pálya irányába. Tehát az úgynevezett kockázati térkép is azt mutatja, hogy vannak, túlnyomó többségben vannak a felfelé irányuló inflációs kockázatok. Csendben megjegyzem, a reálgazdaságot övező, a reálgazdasági teljesítményt övező kockázatok, azok pedig sajnos inkább lefelé mutatnak.
Maradunk is ennél a témakörnél, hiszen a magyar gazdaság már negyed éve tulajdonképpen recesszióban van. Hogy látjátok ti a 2023-as esztendő kifutását?
Igen, sajnos ez egy új rekord, 1995 óta, amióta van rendes negyedéves GDP adat, még sose fordult elő a magyar gazdaságban, hogy 4/4 éven keresztül szűkült a teljesítménye, tehát ebből a szempontból ez egy új sajnálatos helyzet. De különben azt látjuk, hogy a harmadik negyed év lehet pont az a forduló pont, ahol vált a magyar gazdaság, és egy recesszióból akár egy nulla körüli...
Már pont abban vagyunk, ugye,
így van,
októberben.
Így van, nulla körüli enyhén akár pozitív is lehet ez a növekedés.
Mennyiben tér el a ti előrejelzésetek a kormányétól? A kormány fél másfél százalékos növekedést jelzett még legutóbb előre.
Hát a kormánynak a nyilatkozata is, úgy tudom, hogy most már ezek ilyen félhivatalos bejelentések gyakorlatilag, de ott sem számolnak érdemi gazdasági növekedéssel. Ugye mi mínusz 0,5 és plusz 0,5 közötti sávba várjuk a gazdaságnak a növekedését. Hát az elmúlt hetek KSH adatai azért nem töltöttek el bennünket túl sok örömmel. Ugye a kiskereskedelem nem teljesített túl jól, az iparban is inkább további csökkenést regisztrálhattunk, és hát az építőipar az egy enyhe mérséklődést mutatott. Tehát összességében a rövid bázisú konjunktúra indikátorok azok nem túl szívderítőek, de hát vannak technikai hatások, amik az év második felében azért támogatják a GDP növekedést. Az egyik az agrárium, a kukoricának a termés átlagát azt inkább a harmadik negyed évben szokták elszámolni a KSH-ban. Ez támogathatja a GDP-t. A másik pedig, hát ez tényleg egy technikai hatás, a tavalyi évi rezsi átalakítás, az a termékadók és támogatások soron ugye egy negatív hatást eredményezett a tavalyi év negyedik negyedévében a GDP-t. GDP-ben. Ez, hogyha a bázisba kerül, akkor ismételtem pozitív, és akkor még egy pozitív tényezőt még hadd említsek meg, ami szerintem fundamentális viszont, az pedig a munkaerőpiaci helyzet. Tehát szerintem a munkaerőpiac a makrogazdasági piacok rendszerében az egyik kulcs, a lenkerék, ami hajtja sokszor a gazdaságot.
Mi okozza azt a rejtvényt, hogy miközben a magyar gazdaság recesszióban van, a munkaerőpiac viszonylag jól teljesít?
Szerintem vannak itt ciklikus és strukturális tényezők is. Tehát a magyar vállalatoknak hozzá kell szokniuk, hogy egy demográfiailag szűkülő piacon teljesítenek, vagy próbálnak megboldogulni. Tehát az a 40 ezer fős mínusz az évente a magyar munkaerőpiacon a demográfiai korlátok miatt az megképződik, és ez azt eredményezi természetesen, hogy a rendelkezésre álló munkaerő kínálat az ugye fokozatosan szűkül. A másik az, hogy hát most miért bocsájtanának el a vállalatok, hogyha idáig amellett érveltem, hogy profitinfláció volt Magyarországon, tehát egyelőre ugye a vállalatok a pénzüknél vannak. Ugyanakkor már ők is érzik azt, hogy hát volumenben viszont szűkül akár a kiskereskedelmi forgalom, akár a beruházás, akár a nagyon fontos ágazatoknak a termelése. Tehát ez az infláció, ugye erre mondta azt Milton Friedman, Nobel-díjas közgazdász, hogy az infláció az nem gyógyszer, az kábítószer. És hát nagyon, nagyon könnyű rászokni, és nagyon, nagyon nehéz lejönni róla, tehát ezért is nagyon fontos, hogy az inflációs pályákat, azokat elkerüljük. A kollégáim különben összegyűjtötték az elmúlt 50 évnek a nagyon jelentős inflációs megugrása, és azt mondták, hogy azt találták, hogy az eseteknek csak az egy negyedében volt sikeres dezinfláció két éven belül, tehát amikor visszaállt az árstabilitás. És ezeknél az országoknál különben jellemzően a monetáris politika az kifejezetten szigorú volt, és lehet, hogy rövid távon volt egy reálgazdasági vesztesége ezeknek az országoknak a dezinfláció elérése céljából. Hosszú távon azonban a gazdaság teljesítménye és a hosszú távú növekedési kapacitása ezek szerencsére nem tudtak sérülni. Ezzel szemben pont azt látjuk, hogy ahol viszont beragadt egy magasabb szinten az infláció, na ott közép és hosszú távon is gyengébb gazdasági teljesítménnyel számolhattunk. Tehát nagyon jó eddig, hogy Magyarországon folyik ez a dezinfláció, és a sikeresebb dezinfláló országok között vagyunk, de még egyszer nagyon hangsúlyozom, hogy nem lehet erről a pályáról letérni. Ennek a dezinflációnak folytatódni kell, és 25-ben el kell érnünk az inflációs célságot.
Visszatérve bizonyos ágazatokra, hosszú időn keresztül az építőipar volt Magyarországon a húzó ágazat. Hogy látjátok ennek a ágazatnak a 23-as teljesítményét?
Hát sajnos itt sincsenek szívderítő adataim. Ugye épp a legfrissebb adat az különben mindössze egy 0,5%-os csökkenést mutat az építőiparban, de ugye ez inkább a bázis hatásokkal magyarázható. Mi azt látjuk, hogy az állami beruházások azok tartósan alacsony szinten lesznek, tehát az idei évben lesz egy markáns csökkenés, és ez a csökkenés a kisebb mértékben is, de akár jövő évben is folytatódhat. Tehát ez egy nagyon fontos paraméter, ami alapvetően ugye ez a nem épületjellegű beruházások, vagy nem épületjellegű tevékenységek, ezek az út- és vasútfelújítási munkálatok, ezek a 2022-es évet egy darabig nem fogják megint elérni. Tehát mivel az államnak egy szigorú költségvetési pályára kell visszaállnia, ebben a költségvetési helyzetben azt látjuk, hogy egy visszafogottabb beruházási teljesítményt fognak felmutatni, ami alapvetően természetesen visszafogja az építőipari megrendeléseket is. És hát akkor ott van ugye a lakáspiac, ott sem annyira kedvezőek sajnos a tendenciák az elmúlt időszakban. Ugye amikor az emberek azt érzik, hogy valóban magas az infláció, és mondjuk a reálbéreik csökkennek, akkor nem feltétlenül azon gondolkodnak, hogy bővítsék a házat, vagy esetleg egy nagyobb ingatlanba költözzenek, hanem óvatosak egy ilyen időszakban, és különösen az ilyen nagy beruházásokat, hogy akár egy házépítése, akár egy új autónak a vásárlása, ezeket jellemzően visszaveszik. Természetesen az élelmiszert azt meg nem veszik vissza. Tehát kifejezetten ezek azok a keresleti tételek, különben a háztartási mérlekben, amikkel ugye óvatosan gazdálkodnak egy ilyen nagyon bizonytalan időszakban.
Az agrárium mellett melyik lehet az a másik ágazat, amely húzni fog 2023-ban?
Hát az agrárium mellett én nem nagyon tudok 2023 átlagában még olyan ágazatot, amihez pozitívan járul hozzá.
Hazai export dinamika nem tud rá segíteni esetleg?
Nem rossz az export dinamikánk, Ugye itt két ágazat van azért, ami nem teljesít rosszul, az egyik a járműgyártás, a másik pedig az akkumulátorgyártás, de hát azért összességében az a helyzet, hogy ha megnézzük, hogy ugye hova exportáljuk ezeket a termékeket, ugye Nyugat-Európába döntő többségben, ugye továbbra is az exportunknak a 80%-a Nyugat-Európába megy, mindenhol nagyon-nagyon borúsak a kilátások. Tehát a beszerzési menedzser indexek, azok nagyon mélyen vannak Nyugat-Európában is, a lakossági bizalmi indexek nagyon alacsony szinten vannak, de Magyarországon is nagyon alacsony szinten vannak. Tehát az látszik, hogy borús a hangulat, nem túl optimisták sem a gazdasági szereplők, sem a háztartások, és hát ezért ez a hazai export kilátásait hát nem javítja. Az egy más dolog, és annak viszont természetesen nagyon kell örülni, hogy a hazai export versenyképesség az továbbra is nagyon jó. És ezt nagyon jól igazolja azt, hogy a zöldmezős külföldi működőtőke beruházásoknak a volumen azért az jelentős. Új cégek jönnek be Magyarországra, esetleg akik már itt vannak, azok is visszaforgatják a nyereségüket, és abból építenek új kapacitásokat. Ennek van egy kedvező hatása a hazai kivitelre, különben nem is teljesít rosszul a hazai kivitel annak ellenére, hogy milyen gyenge a nyugat-európai konjunktúra. Tehát itt is van egyfajta szétvállás, mint ahogy a munkaerőpiaci adatok esetében ezt regisztrálhatunk.
Hát maradjunk továbbra is a nemzetközi vizeken tekintettel arra, hogy sajnálatosan az orosz-ukrán háború után itt van nyakunkon, időzőjelbe téve mondjuk természetesen az izraeli-palesztin fegyveres konfliktus, milyen hatásokat eredményezhet ez a globális folyamatokra, de akár a magyar gazdaságra nézve is, valamint kieverte már a világ, vagy áttérte már egy másik indexre a orosz-ukrán háború kapcsán?
Hát ugye a geopolitika az úgy látszik, hogy most már minden makroközgazdásznak egy ilyen megkerülhetetlen elemzési eszköztára kell, hogy legyen. Tehát a geopolitika ugye már a 70-es években is, amikor akkor is a jomkipúri háborúval ugye kezdődött meg az olajárválság, és alapvetően befolyásolta az egyik legfontosabb nyersanyagnak az árát. Hát az látható, hogy itt az elmúlt időszakban csak úgy kapkodjuk a fejünket a geopolitikai konfliktusok, hogy mondjam, újabb és újabb szintre lépése kapcsán. Tehát az biztos, hogy ez a fajta nagyon, nagyon negatív, feszültséggel teli nemzetközi helyzet, ez nem tesz jót a konjunktúrának, és akkor talán finoman is fejeztem ki magam. Tehát a háború és az erre adott szankciók azért összességében egész Európában jelentősen rontják a gazdasági kilátásokat. Ugye különösen azoknál az országoknál rontják ezeket a gazdasági kilátásokat, amik közel vannak a konfliktushoz. Tehát ugye a korábbi vasfüggönytől keletre lévő országok esetében ugye ott volt jellemzően sokkal magasabb az infláció, és hát ott van érdemi gazdasági lassulás is. Mondjuk teljesen más pályán áll egy spanyol vagy egy portugál gazdaság, akik sem energiahordozók terén, sem piacok terén nem függenek annyira mondjuk sem Oroszországtól, sem Ukrajnától. Tehát ez egy... Én nem értek ez a disziplinához. Geopolitika természetesen követem a fejleményeket, de az látható, hogy alapvetően meghatározza a gazdasági növekedési dinamikát és kilátásokat. Sajnos az elmúlt időszakban kifejezetten a rossz irányba, és ezt különben látjuk az összes bizalmi indexen, az összes előretekintő indexen, az összes beszerzési menedzser indexen. Tehát egyszerűen nincs jó hangulat, nincs bizalom, és emiatt a gazdasági növekedés azért egy alacsonyabb szintre kapcsol Európa szerte. Sajnos erre a helyzetre még ráült egy magyar gazdaság specifikus lassulás is, amit az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt órában fejtegettünk.
Nézzük a nagy gazdasági térségeket, ugye említésre került a kedves hallgatók számára, hogy beszélünk erről is. Egyesült Államok, Japán, Kína, India, mi az, ami ott már kimutatható az IMF-nek közismert a friss jelentése, hogy a globális növekedés sem izmos éppen, vagy combos, nevezzük úgy, ahogy tetszik.
Hát az Egyesült Államokban azért egyelőre a reálgazdasági adatok azok inkább pozitív meglepetést okoznak, semmi negatívat. Az látható, hogy bivaly erős továbbra is az Egyesült Államokban a munkaerőpiac, és különben ez az, ami egy héjább irányba tereli ott a monetáris politikai döntéshozókat. És az, hogy Amerikában ott van a kamatciklus, ahol azért az álmos könyvek szerint az nem szokott jót tenni a feltörekvő piacoknak. Tehát egy 5% körüli amerikai, ugye azt szokták erre mondani, hogy kockázatmentes hozam, mi az, ami kockázatmentes manapság?
Tehát, ugyanakkor nagyjából 700%-kal lehet hitelt felvenni Amerikában.
Így van, csak hát ugye aki viszont megtakarít, az a kérdés, hogy az az amerikai eszközöket választja, ahol mondjuk van egy reál kamat, vagy elviszi egy feltörekvő piacra, ahol lehet, hogy egy picit magasabb kamatokat fog, nyilván ott is van már egy reál kamat elvárása, de alapvetően egy nagyobb kockázatot vállal egy feltörekvő piacon mindenképpen. És általában ugye ez az amerikai, ugye nagyon sok befektető jön Amerikából, de még több pénz jön Amerikából. Miért mondom ezt? Mert nagyon sok amerikai pénzt ezt Londonon keresztül forgatnak különben, de hogyha valaki elmegy a londoni Citybe, ott is azért a nagy fandok, azok jellemzően valamilyen amerikai fannak a
lányai.
Így van. Tehát azért az amerikai hozam környezet az nagyon sok mindent determinál, és különösen a feltörekvő piacokon, ahol egy magasabb kockázatérzékelés van. Ugye Kína még, ami szerintem érdekes, ott sokkal visszafogottabb a COVID restrikciók feloldása utáni gazdasági konjunktúra az maximálisan csalódást keltő, és hát ott is van ugye egyfajta ingatlanpiaci, hitelezési buborék, ami az elmúlt időszakban azért jól megmutatta magát, tehát vannak azért ott is jócskán kockázatok. Ráadásul ugye a kínai népesség az nagyon-nagyon gyorsan öregszik, és hát ugye az évszázad végére ugye 40%-kal csökkenhet Kínában a munkaképes korú lakosságnak a száma. Tehát összességében az a fajta extenzív növekedés, ami Kínát is jellemezte az elmúlt időszakban, ami a munkaerőpiac bevonásán alapult, hitelezésen alapult és beruházásokon alapult, az ennek mind a három lába megingott az elmúlt időszakban. Ugye a munkaerőpiac most már, ugye Kínának a létszáma ugye most már elkezdett csökkenni, tehát ami eddig emelkedett, az már mérséklődik. Ugye a hitelezés az nem tud olyan mértékben gazdaságot támogatni, egyszerűen azért, mert nagyon sok szempontból a kínai gazdaság azért eladósodott, és hát ugye a harmadik pedig az, hogy ugye ezt egy beruházásokkal kellene valahogy támogatni, de hát látható, hogy Kínában ugye milyen beruházások voltak. Voltak kifejezetten olyan projektek, ahol ingatlan spekulációba ment el gyakorlatilag ez a beruházás, és akkor a végén, hát ott vannak szellemvárosok, ahol mindenkinek van egy jegye, hogy ott a harmadik emelet, negyedik ajtóján ott neki van egy lakása, csak hát senki nem akar mondjuk ott lakni. Tehát, hogy mondjuk jó irányba mentek-e ezek a beruházások, ez is egy nagyon fontos kérdés. Tehát a technológia, a versenyképesség és az innováció tud bennünket ebből a csapdából kihúzni. Mert most nagyon sok negatív dolgot mondtam, de szerintem ez egy nagyon fontos következtetés, szerintem, hogy nem a régi szerkezetekben kell gondolkodni, és nem azokat kell még nagyobb fokozatra kapcsolni, még több hitelezés Kínában, még több beruházás, hanem új termékek, új eljárások, új piacokat kell támogatni, tehát mi ezért mondjuk, nem véletlenül 2015 óta a Magyar Nemzeti Bank szisztematikusan felhívja a figyelmet, hogy mennyire kritikus fontosságú a versenyképesség és a termelékenységnek a támogatása, ez az, amivel a 20-as éveket meg lehet nyerni.
Tehát ebből egy bank nem enged a versenyképességből.
Hát az inflációs célból nem engedünk, az biztos, az 3%, de ez, illetve az általános gazdasági prosperitáshoz a termelékenység és a versenyképesség.
Tudnám mondani a jó példát, ahol egyébként ez bevált?
Hát szerintem akár...
Vagy van-e királyi út?
Nincs, de dolgozni ezen kell. Nézzük meg Lengyelországot. Tehát Lengyelországban kifejezetten jó gazdasági dinamikára lehet középtávon számítani. Lengyelországban vertikális termelési rendszereket fejlesztettek az Európai Uniós pénzekből, tehát nem az építőiparba ment el a pénz, és nem kikövezték az útburkolatot, hanem megnézték, hogy van tehenünk, van tejünk, de nincs sajtunk, akkor sajtgyárat építettek. Tehát, de Lengyelországban mondhatnám Wroclawot is, amit közép-kelet-európa szilícium völgyének szoktak hívni. Tehát ott kifejezetten egy nagyon versenyképes, jó IT-szektor kezd kibontakozni. Tehát Lengyelország például szerintem egy nagyon jó, az egy nagyon jó példa abból a szempontból, hogy hasonló háttérrel, hasonló geopolitikai helyzettel egy ütőképes gazdaságot össze lehet tenni. ez nem megy egyik napról a másikra, és még egyszer mondom, nem a hagyományos, nem ugyanabban a szerkezetben kell a sikereket elérni a 2010-es években, mint a 2020-as években.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.